Gilles Barrington 1936-tól 1938-ig. 35. fejezet. Nagyon örültem, amikor a tanév első napján megláttam az iskola kapuján belépő Harryt. A nyári vakációt a Toszkán villánkban töltöttem, így nem voltam Bristolban, amikor a Tilly teázó porig égett. Csak akkor tudtam meg, mi történt, amikor a tanév kezdet előtti hétvégén hazajöttünk Angliába. Szerettem volna, ha Harry is velünk tart Itáliába, de apám hallani sem akart róla. Még nem találkoztam olyan emberrel, aki ne kedvelné Harryt, leszámítva az apámat, aki előtt a nevét sem szabad kiejteni. Egyszer megkérdeztem mamától, hogy miért fűti papát ilyen erős ellenszenv Harry iránt, de úgy tűnt, ő sem tud többet, mint én. Az öregemmel nem forszíroztam a témát, mivel akkoriban nem éppen a dicsfény szegélyezte utamat, kis hián kicsaptak a Szent Bédából lopásért, a jó ég tudja, hogy sikerült elsimítani az ügyet, majd röviddel utána másodszor is csalódást okoztam neki, amikor nem sikerült bekerülnöm Etonba. Ebben sem voltam egészen vétlen. A vizsgáról kifelé jövet azt mondtam papának, hogy megtettem minden tőlem telhetőt, s ez igaz is volt, legalábbis félig meddig. Megúsztam volna, ha a cinkos társam tartja a száját. De legalább megtanultam egy egyszerű leckét, aki ostoba emberrel köt üzletet, az ne lepődjön meg, ha az illető ostobán viselkedik. Az én cinkosom Bridgeport őrjének fia Percy volt. Ő még nagyobb dilemmával állt szemben, mint én, mert a Bridgeportoknak már 7 generációja tanult Etonban, s úgy tűnt, hogy az ifjú Percy fogja megszakítani ezt az igen szép sorozatot. Eton közismerten rugalmasan kezeli a szabályokat, ha az arisztokrácia jeles képviselőiről van szó, és olykor még azt is hagyja, hogy egy-egy buta fiú roncsa a levegőt a falai között. Eleve ezért választottam Percyt az én kis trükkömhöz. Akkor döntöttem mellette, amikor véletlenül meghallottam, amint Frobb azt mondja egy másik tanerőnek, ha Bridgeport egy kicsit is okosabb lenne, féleszűnek lehetne nevezni. Egyből tudtam, hogy nem kell tovább keresnem a bűntársamat. Percy mindenáron be akart kerülni Etonba, nekem pedig ugyanilyen fontos lett volna, hogy elutasítsanak. Ezért úgy fogtam föl ezt az egészet, mint egy lehetőséget arra, hogy mindketten elérjük a célunkat. Harryvel és Dickenssel nem beszéltem meg a tervemet. Harry kétség kívül rosszalta volna, hiszen ő roppant erkölcsös fickó, Dickens pedig képtelen lett volna fölfogni, hogy miért akarna bárki is megbukni egy vizsgán. A vizsga előtti napon apám elvitt Etonba a flancos új Bugattián, amely 160 km/h tudott, és apám ezt az A1-es főúton be is bizonyította. Az éjszakát a Sven Arms hotelben töltöttük ugyanott, ahol 20 éve is megszálltak, amikor ő felvételizett. A vacsoránál papa nem hagyott kétségek között vergődni, elmondta, mennyire fontos neki, hogy Etonba járjak. Kis hián meg is gondoltam magam az utolsó pillanatban, de mivel Percy Bridgeportnak szavamat adtam, úgy éreztem, nem hagyhatom cserben. Percyvel még a Szent Bédában kezet ráztunk az üzletre, megállapodtunk, hogy a vizsgaterembe lépve mindketten a másik nevét adjuk meg az írnoknak. Igen, csak élveztem, hogy boldog-boldogtalan Milordnak szólít, ha csak pár óráig is. A feladatok nem voltak olyan nehezek, mint 2 hete a Bristol gimnáziumban, és a végén úgy éreztem, több mint eleget tettem azért, hogy Percy szeptemberben újra Etonba utazhasson. Ahhoz viszont elég nehéz volt a vizsga, hogy biztosra vegyem, ő lordsága nem húzhatja keresztül a számításomat. Miután beadtuk a dolgozatunkat, és ismét magunkra öltöttük a valódi személyiségünket, teázni mentünk jó atyámmal Windsorba. Amikor megkérdezte, hogy ment, azt feleltem, hogy megtettem minden tőlem telhetőt. Apám úgy tűnt elégedett a válasszal, sőt, egy kicsit meg is nyugodott, amitől a bűntudatom csak erősödött. A visszaúton nem éreztem jól magam, majd amikor otthon anyám is föltette ugyanazt a kérdést, még kevésbé. 10 nap múlva kaptam Etonból a sajnálattal értesítem kezdetű levelet. Csupán 32%-ot sikerült elérnem, Percynek viszont 56%-ot, és föl is vették az őszi negyedévre. Az apja oda volt a gyönyörűségtől, Frobb pedig nem akart hinni a fülének. Nagyon szépen alakult volna minden, ha Percy nem mondja el egy barátjának, hogyan került be Eltonba. A barátja elmondta egy másik barátjának, az pedig egy harmadiknak, aki már Percy apjának adta tovább. Bridgeport őrje, a hadi érdemkereszt büszke birtokosa, mivel tisztességes ember volt, azonnal értesítette az etoni igazgatót, és Percyt kicsapták, mielőtt betette volna a lábát az iskolába. Ha Frobb nem avatkozik közbe személyesen, lehet, hogy rám is ugyanez a sors várt volna a Bristol gimnáziumban. Apám megpróbálta meggyőzni az etoni igazgatót, hogy egyszerű adminisztrációs hiba történt, és mivel én valójában 56%-ot értem el a vizsgán, engem kellene fölvenniük Bridgeport helyére. Ezt az érvelést azonban postafordultával elutasították, mivel Etonnak éppen nem volt szüksége új cricket klubházra. Így aztán a tanév első napján, annak rendje módja szerint jelentkeztem a Bristol gimnáziumban. Az első évben valamelyest helyreállítottam a jó híremet, mivel háromszor is százados lettem, azaz 100 pontot értem el az iskolai cricket csapatban.
Harry eljátszotta Ursulát a sok hűhó semmiértben, Dickens pedig továbbra is Dickens volt, így senki sem lepett meg, amikor évfolyam első lett. A második évben kezdett eljutni a tudatomig, milyen pénzszűkében lehet Harry édesanyja. Észrevettem ugyanis, hogy a barátomnak nincs megkötve a cipőfűzője, és amikor rákérdeztem, beismerte, hogy szorít a lábbeli. Így aztán, amikor a Tilly teázó néhány héttel a 6. osztály kezdete előtt porig égett, engem már nem ért nagy meglepetésként, hogy Harry nem tudta biztosan, hogy az iskolában maradhat-e. Megfordult a fejemben, hogy megkérdezem apámat, nem tudná segíteni, de mama azt felelte, hogy csak az időmet pazarolnám.
Ezért villanyozott föl annyira, amikor az első tanítási napon megláttam az iskola kapun belépő Harryt. Elmondta, hogy az édesanyja a Royal Hotelben kapott munkát, éjszaka dolgozik, és sokkal jobban jövedelmez a dolog, mint gondolta volna. A következő nyáron is szerettem volna meghívni Harryt az itáliai családi nyaralásra, de tudtam, hogy apámnál ez szóba sem jöhet. De mivel a Műkedvelők társasága, amelynek Harry immár a titkára volt, római utat tervezett, megállapodtunk, hogy ott találkozunk, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy kénytelen leszek megtekinteni a Villa Borghese-t. Igaz, hogy a saját kis zárt közösségünkben éltünk mi ott Délnyugat-Angliában, de azért így is nehéz lett volna nem tudni róla, mi folyik a kontinensen. A német nácik, illetve az olasz fasiszták hatalomra jutása úgy tűnt, nem érinti az angol átlagembert, aki továbbra is ugyanúgy elüldögélt szombatonként az almabora meg a sajtos szendvicse mellett a törzskocsmájában, hogy aztán megnézze a falusi pályán a délutáni cricket meccset, illetve az én esetemben játszon is. Ez az idilli állapot hosszú éveken át fennmaradhatott, mert egy Németországgal vívandó újabb háborúra gondolni is szörnyű volt, hiszen apáink a minden háborúnak véget vető háborúban harcoltak, de most már mindenkinek a nyelvén volt a kimondhatatlan. Harry egyértelműen értésemre adta, hogy ha hadat üzennek nekünk, ő nem megy egyetemre, hanem azonnal beáll katonának, ahogy 20 éve az apja és a nagybátyja tette. Az én apám kimaradt ebből, ahogy ő fogalmazott, mert sajnálatos módon színvak, s az illetékesek úgy ítélték meg, hogy jobban hozzá tud járulni a háborús erőfeszítésekhez, ha az őr helyén marad és betölti fontos szerepét a dokkokban. Igaz, azt nem tudtam pontosan, hogy mi volt ez a fontos szerep. A Bristol gimnáziumban töltött utolsó évben Harryvel együtt úgy döntöttünk, Oxfordba jelentkezünk. Dickensnek már fölajánlottak egy tanulmányi ösztöndíjat a Balliol kollégiumba. Én a Christ Church-be akartam menni, de a felvételi konzulens roppant udvariasan közölte velem, hogy a házba csak nagyon ritkán vesznek föl szimpla gimnáziumból érkező fiúkat, Így aztán beértem a Brassenozzal, amelyet Bertie Wooster egyszer úgy jellemzett, hogy ott az ész számít a legkevésbé. Ezen kívül Brassenose volt az a kollégium, ahonnan a legtöbben kerültek be az oxfordi cricket csapatba, én pedig az utolsó évben a Bristol kapitányaként háromszor is elértem a 100 pontot, ráadásul az egyik meccset a Lord's stadionban játszottuk a középiskolás válogatottal. Ennél fogva úgy éreztem, lehet esélyem. Az osztályfőnököm, Dr. Paget azzal biztatott, hogy a felvételi beszélgetésen alig hanem egyből hozzám vágnak egy krikettlabdát, amint belépek a szobába. Ha elkapom, föl vagyok véve, s ha félkézzel kapom el, ösztöndíjas leszek. Ez ugyan nem igazolódott be, de nem tagadhatom, hogy a kollégium igazgatója, amikor vendégül látta a diákokat egy italra, több kérdést tett föl Len Hutton krikettjátékosról, mint Horáciusról. Az utolsó két iskolás évemnek más fénypontja, illetve mélypontja is volt. Az, hogy Jesse Owens 4 aranyérmet nyert a berlini olimpián Hitler orra előtt, határozottan az előbbi kategóriába tartozott, az viszont, hogy 8. Edward lemondott a trónról, mert feleségül kívánt venni egy elvált amerikai nőt, vitathatatlanul az egyik mélypontot jelentette. A nemzetet a jelek szerint megosztotta a kérdés, hogy lemondjon-e a király. Mi sem voltunk egy véleményen Harryvel. Én képtelen voltam fölfogni, miért hajlandó föláldozni a trónt egy ember, aki királynak született egy elvált asszony kedvéért. Harry több együttérzést tanúsított az uralkodó iránt, mondván, mi nem érthetjük, min megy keresztül szegény, amíg nem leszünk szerelmesek magunk is. Én ezt a badarságnak minősítettem egészen addig, amíg az a római út meg nem változtatta mindkettőnk életét.